Köszönjük, mennyei atyánk, ezt az új napot neked, s hálásak vagyunk a te kegyelmedért, hozzánk való jóságodért és hűségedért, és köszönjük azt, amikor tanulhatunk a te igédből. Arra kérünk most, hogy a te szent lelked által magyarázd azt nekünk, és kérlek, mutasd meg, hogy ebben a mai életünkben, mai világunkban hogyan tud megéledni, megelevenedni mindaz, ami az elmúlt időkben számunkra tanulságul, és a te kijelentésedül szolgál. Kérünk téged, tedd nyitottá és készi a szívünket, figyelmünket erre, az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje Dániel könyve első fejezetéből olvasom, a harmadik verstől a fejezet végéig, a hosszabb igét leülve hallgassuk. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarján. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt, de azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételetekről és az italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjétek meg, hogy zöldségféléket együnk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, az szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben, Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje, az udvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük, a király bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círusz király uralkodásának első évéig. Kedves testvérek, a múlt hétről már ismerős lehet ez az ige szakasz, és akkor próbáltam, mint egy bevezetésképpen Dániel könyvéhez elmondani azt, hogy mennyire Isten munkálkodik a háttérben. Jól lehet egy világ uralkodó, a Nebukadnezár király kezébe adja az ő népét, Isten az ő népét, és elrabolnak ilyen ifjakat is, Dánieléket. De láttuk azt, hogy az ige úgy írja le a történelmet, hogy a mögötte lévő háttérről fellebbenti számunkra a függöny, és látjuk azt, hogy ki mozgatja valójában az eseményeket, és az nem más, mint az élő Isten. Tehát Istenre fókuszál ez a könyv, ez az egész történet, és a mögötte munkálkodó Istent látjuk, aki elsősorban az ő üdv tervének a betöltésén munkálkodik a világban, kezdetektől a végig. És most szeretném, hogy egy picit rápillantsunk elvileg a könyv főszereplőjére, legalábbis aki az előtérben a főszereplő, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá, a három mellette lévő ifjú életére. Mit élnek meg Dánielék? Ez nagyon fontos, mert szerintem a mai időnkben elég sokat tanulhatunk, és elég sok átfedést látok közötte. Egy idegen kultúrába kerülnek. Jeruzsálemből, a templomból és az élőisten imádatából, Babilonba, sok isten hitű világba, egy teljesen idegen kultúrába. És ahogy felolvastam a történetet, lehet kicsit unalmasnak tűnt, de azt látjuk, hogy próbálják ezeket a fiatalokat átnevelni. Nem tudjuk hány évesek, talán tizenévesek lehetnek ebben az időben. Idegen tanítást kapnak, megtanulják a babiloni nyelvet, a babiloni írást, megváltoztatják a nevüket, ami sokkal többet jelentett abban az időben, mint mostanság. Ezt ma úgy mondanánk, ami velük történik, hogy egy új identitást és egy újfajta elkötelezettséget próbálnak ezeknek a fiataloknak adni. Az ő nevüket a babiloni istenekkel, a nevüket is a babiloni istenekkel hozzák kapcsolatba. Tehát kiszakítani a gyökereikből, és egy teljesen új kultúrába, egy teljesen új identitást próbálnak adni ezeknek az embereknek. Érdekes dolog, és erről szeretnénk majd beszélni, hogy nem ezt választották harcul ezek a fiatalok, ami ellen, vagy ami miatt érdemes lenne harcolniuk. De erről majd mindjárt szólok egy pár szót. Mi a reakciója erre Dánielnek és a fiataloknak? A 8. versben olvassuk, ezt ki is tudjuk vetíteni, mikor Dániel elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Nagyon érdekes, hogy nem az ellen harcol Dániel, hogy engem ne tanítsanak meg az idegen nép nyelvére, írására, bölcsességére. Nekem ne változtassák meg a nevemet, nekem ne adjanak új kultúrát. Nem ezek ellen harcol, hanem egyszerűen nem akar a király ételéből enni. Nos, nem is a vegetáriánus étrendet támasztja itt alá és igazolja ez a bibliai szakasz, hanem valami mást. Elmondtam már a múlt héten, hogy annak ellenére, hogy ezek a fiatalok Júdából, Istenben való hitükben csak zöldségekkel táplálkoznak, ennek ellenére lesznek fizikailag erősebbek, mint azok, akik a király asztaláról esznek. És ez mint egy Isten adományának a hatása. Nem az étrendjük miatt válnak erősebbekké, hanem Isten kegyelméből. Erről beszéltem a múlt héten. És az az érdekes, hogy Dániel sikerének, meg ennek a négy ifjú sikerének, most így mondom, hogy ők erősebbek, jobb kiállásúbbak, szebbek, bölcsebbek is lesznek az összes többinél, akik a király asztaláról esznek. Most ennek a sikernek a titka egyedül idáig csak Dániel előtt és az udvarmester előtt ismert. És senki más nem tudja azt, hogy mi az oka ennek. A hatás viszont mindenki számára, még elsősorban a király számára is látható. Most mit tanulhatunk ebből a példából? Inkább erre szeretnék fókuszálni, remélem, hogy a lényegét a történetnek sikerült már megragadnunk. Először is egy útmutatásként szolgált ez a könyv Isten népének, aki elnyomás alatt áll, amikor szembe kell szállnunk nekünk is az istentelen élet kísértéseivel, vagy éppen elnyomásával. És egy alapvető kérdés, amit ez a bibliai szakasz feszeget, vagy elénk tár, az a hit és a kultúra közötti kapcsolat. Lehetséges, hogy valakik azt mondják, hogy na ez ma politizálásba kezd, én nem szeretnék politizálni. A probléma inkább az, hogy manapság a mi világunkban mindenből politikát csinálnak. Még az értékekből, a régi és az új értékek kapcsán is minden politikává válik. És minden vagy jobboldali, vagy baloldali megközelítés. Még akkor is, ha egyszerűen csak értékekről beszélünk. És éppen ezért, mivel a Bibliában is isteni értékekről beszélünk, és mivel a mai világunk politikát csinál belőle, azt gondolom lehetetlen ezen kívül hirdetni az Isten igéjét. De ha komolyabban szemügyre vesszük a történetet, akkor az is ott egy politikai szituáció, hiszen egy idegen uralkodó, a világ akkori hatalmának a vezetője, az a politika, az a kultúra, amit ő diktál, ennek hatása alá kerül az Isten népe. És ez a kérdés, és ezzel foglalkozik ez a történet, hogyan kell Isten népének egy ilyen elnyomó környezetben, egy idegen kultúrában viselkedni. Azt gondolom, hogy aki politikát akar abban hallani, amit ezután fogok mondani, megteheti, még egyszer, mert ma mindenből ezt csinálnak. De aki az Isten igéjét akarja hallani abból, az még inkább megteheti. Mert ma nem annyi a kapcsolat, hogy ma nem elvisznek bennünket egy idegen kultúrába, mint ahogy elvitték Babilonba Dánielt és a judéakat, hanem ide hozzák nekünk az idegen kultúrát, azt, ami szerintem Európától, szerintem a kereszténységtől, és szerintem mindannyiunktól meglehetősen idegen. És amikor ide hozzák ezt az új kultúrát nekünk, az új értékeket, már akinek ez érték, akkor valahogy ezek között Isten népének kell maradnia. Hogy foglaljon állást, hogyan éljen, hogyan viselkedjen ebben az új helyzetben Isten embere, az Istenfélő ember. Erről beszél ez a történet, és ezt szeretném egy picit felvillantani. Ja, az történik, hogy Dániel kikerül a templom árnyékából, kikerül a régi kultúrájából, teljesen új identitást akarnak neki adni, mint talán ma is a nemi szerepek elmosásával, már oviskortól új identitást akarnak adni a gyerekeknek, és egy olyan országban kényszerül élni, ahol bálványokat imádnak, nyilvánvalóan nem úgy, mint ma, de talán ma is megvannak a megfelelő bálványok, még ha azok nem is faragott vagy kőből való dolgok is. Nos, az a kultúra, amiben Dániel kerül, és amiben talán mi is kerülünk manapság, ellenséges mindazzal szemben, amit Dániel a saját Isten hitéből a szívén visel, és amit a szívén hord. És lehet, hogy nagyon sokan kerülnek ma ebbe a helyzetbe. Jól lehet, nem elvisznek minket, hanem mondom, idehozzák ezt az új kultúrát. És az ő hite és a hatalmon lévők hite közötti kettősséget látjuk ebben az egész Dániel könyvében. Értékeknek az összecsapása. A babiloni hit és kultúra és az a bölcsesség, vagy az izraeli hit és kultúra az, amiben Dánielt eddig a pontig nevelték. A hívők értékei és azoknak az értékei csapnak ma is össze, akik Istenre való hivatkozás nélkül határozzák meg azt a mai világban, hogy mit kell helyesnek tartani. Valakik kitalálták, és azt el kell fogadni mindenkinek. De nincs semmi magasabb cél, vagy magasabb rendű dolog, vagy Isten, akire utalnának, hogy miért érték az, amit ma kitalálnak sokan. Szóval így határozzák meg ma is, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mint Dánielnek is Babilonban, és ránk kényszerítik, vagy ránk akarják kényszeríteni ezt. Ebből kifolyólag egy mély megosztottságot látunk az emberek között. Nem is mondom azt, hogy a társadalomban, meg Európában, sőt, már akár családon belül, családokon belül is. Azért is történik ez, reménység szerint keresztjénekkel, velünk keresztjénekkel még inkább, mert mi nem találjuk magunkat szinkronban a keresztény hitünkkel, Isten igéjével és ezzel az új kultúrával. Ezt a kettőt nem találjuk szinkronban, nem tudjuk, hogy akkor hogyan lehetne ebben lavírozni. Ha valaki nem találja szinkronban ezzel magát keresztényként, lehet, hogy pusztán csak azért, mert a nálunknál sokkal nagyobb Istenhez akarunk hűségesek maradni, és az ő igéjéhez, és az ő értékeihez. Lehet, hogy ennyi az oka, és semmi más ellenérzés, semmi más kirekesztés, meg gyűlölet, meg mindaz, amit rábélyegeznek azokra, akik nem tudják az új értékrendet elfogadni, semmi más nincs bennünk, keresztényekben, csak az, hogy nincs szinkronban az új kultúra Isten igéjével és az ő értékeivel is. Ez az a helyzet, amikor nekünk már döntenünk kell, hogy melyikben akarunk állást foglalni, melyikhez akarunk ragaszkodni. És a döntés az minden esetben megosztottságot szül. Tehát két olyan dolog ütközik ma egymással, amelyek között lehetetlen úgy lavírozni, hogy ne legyenek emberek között összeütközések, mert teljesen egymással szembe menő értékekről és kultúráról van szó. És itt érkezünk el a kérdéshez, hogy hogyan kell nekünk, keresztény embereknek, Isten szerint, Isten igéje szerinti módon reagálnunk erre az új helyzetre. És azt gondolom, hogy nagyon széles spektrumát láthatjuk keresztény emberek körében is, hogy hogyan reagálnak. Egészen onnantól, hogy van, akik megpróbálnak párhuzamosan élni ebben a két kultúrában. Vasárnap egy kicsit keresztény vagyok, meghallgatom, eljárok oda is, de egyébként minden megnyilvánulással teljes mértékben azonosulni tudok, egyetértek ezzel az újdonsággal, és adott esetben a minden napjaimban ezt a keresztény értékrendet nem akarom magamra ölteni. Vannak, akik így élnek, egy ilyen próbálkoznak ilyen párhuzamos megéléssel. Aztán vannak olyanok, akik talán a spektrumnak a másik széle, vagy az ingának a másik kilengése, akiknek kifejezetten átalakítási törekvései vannak, hogy visszaalakítsák a régi értékrendre ezt az új kultúrát. És néha még keresztjének is belecsúsznak abba, hogy a kényszerítés eszközeihez kell nyúljanak, hogy emberek megváltozzanak, meg megváltoztassák, úgymond ezt az újonnan bejött gondolkodásukat. Látjuk a történetben, hogy Dániel hogyan foglal állást, és hogyan helyezi szembe magát az új kultúrával. És ezért mondom azt, hogy számomra megdöbbentő az, hogy Dániel nem az ellen áll fel, és nem azt választja harcnak, hogy ő nem tanulja meg a babiloni írást, a babiloni nyelvet, nem akarja kitanulni a babiloni bölcsességet, hanem egy látszólag indiferens dolog, amit csak ő és az udvarmester között zajlik le, mondhatni nincs benne semmi nyilvános, hogy nem akar enni a király asztalából származó ételekből. Tehát ezen van inkább az erőfeszítése, vagy ebben tesz ez a három ifjú és Dániel nagyobb erőfeszítést. Ráadásul mindezt úgy, hogy az ő különállását, attól való kultúrától való idegenkedését elhallgatja egy ideig. Mégis azt kell mondanom, hogy Dánielről azt látjuk, hogy egy olyan bölcs ifjú, egy olyan bölcs ember, aki ismeri a megfelelő cselekvést a megfelelő helyzetben, ismeri a megfelelő szót, amit a megfelelő időben mond el, és isteni eredményeket ér el vele. Na, ezt szeretném egy picit részletesebben elmondani. Később ugyanis látni fogjuk, hogy milyen lehetőségei nyílnak arról, hogy amikor a hitéről beszélni tud, akkor már nyitott fülekre és nyitott szívekre talál. Sokkal merészebb nyilatkozatokat fog tudni tenni az ő hitéről, hogy ezt a fajta stratégiát választotta, mint hogyha rögtön elkezdett volna harcolni az új kultúra ellen. Egyébként az a véleményem, testvérek, hogy azt tanulhatjuk meg ebből, hogyha egy új helyre kerülünk, egy új szituációba kerülünk, akár újak vagyunk egy gyülekezetbe, akár újak vagyunk egy faluban, egy új közösségben, egy munkahelyen, nem kellene, hogy az legyen a célunk, hogy rögtön ott mindent első körben mi felforgassunk, és majd mi megpróbálunk mindent átalakítani. Dániel sem ezt teszi. Bekerül egy új helyzetbe, megtanulja azt a kultúrát, megtanulja, hogy mi is az, amiben azok az emberek élnek, ahova ő bekerült, és egyelőre a legelső pár évben nem fog ő nyilvános ellenállásba kezdeni, mint ahogy ezt talán sokan mi várnánk tőle, hogy hát hívő ember, miért nem csap szét ott rögtön a király udvarába. Szerintem az első és bölcs dolog az, ha egy új helyre kerülünk, új gyülekezetbe, új szituációba, új munkahelyre, akkor először csendben tanuljunk. De mégis tartsuk meg, amennyire lehet, az identitásunkat. És ezt a mai világra is hadd mondjam el, talán ennek a fejezetnek általános alapelveként, hogy nem a kultúrát kell nekünk keresztjénné tennünk, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudunk istenfélő emberként élni, akár egy ellenséges kultúrában és környezetben is. Ezt tanítja meg nekünk Dániel. Nos, az első számú dolog, amit tanulhatunk tőle, az, hogy a hitelességet arra figyelt, és a hitelességét alapozta. Ha ez az ember hiteles, akkor majd lehetősége nyílik arra, hogy úgy szóljon, hogy felfigyeljenek rá, hogy hallgassanak rá. Következő fejezetben ezt fogjuk látni. Ez az ember hiteles, és először a maga hitelességét építi az új közösségben, és majd, amikor hitelessé válik, akkor tud úgy szólni, hogy még a király is meghajol előtte. Ezt látni fogjuk. Mi ez a hitelesség, amit tőle tanulhatunk? Az, hogy az őszinte és élő kapcsolatára teszi a hangsúlyt Istennel. Hogy neki az élő kapcsolata megmaradjon Istennel. És ez nem egy nyilvános az asztalra ütök, hanem szépen csendben, egyelőre csak a háttérben, csak az udvarmester tud róla, és ők. Az a fontos, hogy mit él meg titkon az Istennel való kapcsolatában, és a zöldségfélék evése ellenére Isten ebben az ő vele való, úgymond titkos kapcsolatában úgy megerősíti, hogy ennek hatása mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Ez az első kérdés, hogy mit élek meg én titkon csak Istennel. Ebben az új kultúrában, ebben az új környezetben is. Három példát hoztam Jézus tanításából, az úgymond keresztény kegyességről. Ugye kegyességnek nevezzük azt az életet, amit már Isten félőként él az ember. Három területét nevezi meg ennek Jézus a hegyi beszédben. Az első az adakozás, ezt ki is tudjuk vetíteni. Hatodik, Máté 6:2-4-ből ezt olvassuk. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz téged. Két fontos dolog. A kegyességben, ha valaki azért gyakorol kegyességet, azért teszi ki a nyilvánosság elé akár az ő adakozását, hogy ezért aztán elismerjék az emberek, azt mondja Jézus, el fognak ismerni, de ez minden jutalmad. Ne számíts többre. Se Istentől, se emberektől. Viszont, hogyha úgy adsz adományt, hogy nem tudja még a bal kezed sem, hogy mit tesz a jobb, tehát titokban, hogy az adakozásod rejtve marad, és szerintem ezért nagyon jó dolog a persely adakozás egy gyülekezetben, mert nem tudja senki, hogy mennyit adtál, titokban adod. Ha az adakozásod rejtve marad, akkor az, ami az atya és közted rejlik csak titokban, ő fog megjutalmazni téged. És te eldöntheted, melyiket akarod. Arra vágysz, hogy az emberek dicsérjenek, ajnározzanak és emeljenek, tedd ki nyilvánosságra a kegyességedet. De akkor ne számít semmi másra Istentől. És meg fogjuk látni, hogy ugyanez vonatkozik a kegyesség többi elemére. Lépjünk egyet, az imádságról azt mondja Jézus, Máté 5:6-ban. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Pontosan ugyanaz az elv, amit az előbb elmondtam, a kegyesség, Isten és közted lezajló folyamat. Ha kiteszed ezt a nyilvánosság elé, megkapod a jutalmadat, megdicsérnek adott esetben az emberek, de ne számíts semmi többre. Viszont ha titokban csinálsz valamit, csak az atya és a veled való kapcsolat, akkor majd Isten megjutalmaz téged. és a hatás lesz nyilvánvaló mindenki előtt. De lépjünk még egyet a böjtölésről, mit mond Jézus 16. vers. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Reménységem az, hogy értjük a lényegét. És azt gondolom, hogy Dániel ezért ezt a harcot választja, amikor új helyzetbe, új kultúrába kerül, hogy a hitelességét építi, amit majd Isten ad neki, az emberek szemei elől elrejtett titkos kapcsolatában. Aztán, amit Isten ad neki, az majd nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, az ő hitelessége. A másik dolog pont ez, hogy hatással kell lennünk a környezetünkre. Tehát először is igyekezzünk hitelessé válni, hitelesek lenni, és aztán ezzel a hitelességgel hatással leszünk majd a környezetünkre. Viszont vegyük azt komolyan, hogy ezt a környezetünket mi törekvésekkel, törvényekkel, szabályrendszerekkel nem fogjuk tudni átalakítani. Vegyük azt tudomásul, testvérek, hogy nem létezik ilyen, hogy keresztény nemzet. Magyarország sem keresztény. Nincs olyan, hogy keresztény Európa. Nem létezik keresztény nemzet. Azt kell tudomásul venni, hogy nekünk keresztényeknek úgy kell élnünk ebben a világban, mint ahogy kellett élni Dánielnek Babilonban. Mint ahogy kellett élni az első keresztényeknek a Római Birodalomban, ami egyáltalán nem egy keresztény környezet. És ránk ugyanez vár, és ugyanez van a mai világban. Mit mond erről Jézus? Máté 10.16-ot szeretném olvasni, ezt is ki tudjuk vetíteni. Máté 10.16-ban ezt mondja, íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Egyértelmű az azonosítás, juhoknak nevezi az övéit, farkasoknak a világot, aki közé küldi az övéit. És ebben a helyzetben, ebben a világban hogyan kell élnetek? Azt mondja úgy, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és emellett szelidek, mint a galambok. Nekünk keresztényként ebben a világban kockázatot kell vállalni. A juhoknak, a farkasok közt kockázatosan kell élniük. De van egy stratégia, amire Jézus ráirányítja a figyelmünket. Okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok, miközben a hit kérdéseit és a hitünket éljük meg a hittől teljesen idegen kultúrában. Dániel mit csinál? Ezt tanulhatjuk tőle. Ravasz, hogy hűséges maradjon Istenéhez egy olyan országban, amely ellentétes volt az ő mélyen vallott hitében. Nem csap az asztalra, szelíd, nem csap az asztalra, nem akarja a kultúrát gyökerestül megváltoztatni, hanem a titkon gyakorolja az Istennel való élő kapcsolatát, amely hitelességet ad neki, és aztán okos, amikor majd elő kell lépni és a hitéről vallást tenni. Látjuk majd azt, hogy milyen hatással lesz az őt körülvevő istentelen világra. Kedves testvérek, amit tehát összefoglalásul megtanulhatunk ebből a történetből, hogy nem a kultúrát kell nekünk keresztényeknek megváltoztatnunk. Hogyha most már az új szövetségre gondolunk, amiben mi élünk, hadd mondjam azt, hogy Istent soha nem érdekli a magatartás és a viselkedés önmagában. Úgyhogy hiába akarnánk mi eltörölni ezt a kultúrát, hiába élne minden ember a 10 parancsolat szerint mondjuk Istent, ez önmagában nem érdekli, és semmit nem is jelentene, mert Istent és az új szövetséget nem érdekli a világ erkölcse. Nem az ő akaratának a külső megfelelést akarja Isten elérni. Nem erkölcsi tanítást akar ennek a világnak adni, hanem őt az a szív érdekli, amely vele élő kapcsolatban van, amely neki engedelmes, amelyet ő üdvözíthet és megmenthet a bűn nyomorúságából. Ez a szív érdekli Isten. És meggyőződésem, testvérek, az, hogy amikor a keresztények a kultúrát akarják megváltoztatni, és megelégszünk külső viselkedés változással, akkor eltévesztjük a célt. Isten az ő üdvtervében, az egész történelmi üdvtervében embereket akar megmenteni a kárhozattól. És ez másképp nem lehetséges csak és kizárólag megtérés és újjászületés által. A kultúrát megváltoztatni kevés. A viselkedésünket megváltoztatni kevés. Azt a gondolkodásunkat kell megváltoztatni, amellyel Istennek hátat fordítunk, nem engedelmeskedünk neki, a magunk akarata és kényekedve szerint élünk, vagy éppen a világ, vagy az új kultúra, ezt kell megváltoztatni. Az élő kapcsolat, a valódi kegyesség, ami elsősorban titkon történik Isten és közted, na ez érdekli Isten, és ő ezért harcol, érted is, a te életedben is. Mert ennek lesz majd aztán hatása a környezetedre. Nem egy kényszerített dolog, hanem olyan, amire az emberek felfigyelnek. Egy történet befejezésül, hogy értsük, miről van szó, szerintem sajnos elég sok keresztényt, talán olykor még engem is leír ez a történet. Amikor egy kisfiú az asztalán könyökölve, hittanos jó kisfiú, jó cselekedeteket írt le a füzetébe, ott volt mellette éppen az édesanyja, és talán főzött, vagy ruhákat vasalt. Azt írja a kisfiú, az anyuka fél szemmel belepillantva a füzetébe. Ha látnám, hogy valaki fuldoklik, azonnal a vízbe ugranék, hogy segítsek neki. Vagy az égő házból kimenteném a gyerekeket. Vagy ha földrengés lenne, nem félnék attól, hogy a romok közé menjek és kimentsek onnan valakit. Az életemet arra szentelem, hogy a világ szegényeit segítsem. Akkor a szintén hívő édesanyja odaszól a fiához. Karcsikám, kérlek, szaladj át a boltba, és hozd nekem egy kiló kenyeret. Mire a kisfiú csak ennyit válaszol, de anyu, hát nem látod, hogy esik az eső? Értjük talán, hogy mi a kegyesség. Ki lehet rakni sok mindent Facebookra, nagy gondolatok, kegyes szövegek, lehet mondani sok mindent, és úgy csinálni direkt, hogy az emberek lássák, hogy én most egyszer bementem a földrengésbe, és kimentettem onnan valakit. De a titkos kapcsolat Istennel az milyen? Amikor kell, akkor tudunk-e kilépni? Amikor arra apró pici engedelmességre van szüksége Istennek, hogy akár csöpörgő esőben is elszaladjak a boltba, akkor azt meg tudom-e tenni? Dániel, amikor kellett, akkor kilépett. Ő nem csinált nagy látványos hókusz-pókuszokat ott a babiloni birodalomban, megélte a kapcsolatát Istennel élő módon, hiteles volt, és ezt Isten adta meg neki. Azt gondolom, testvérek, így kellene ma nekünk küzdeni elsősorban, ebben a reménység szerint számunkra idegen kultúrában, amit a fejünkre hoznak, hogy mi magunk az Istennel való kapcsolatban legyünk hitelesek, és hagyjuk azt Istennek, hogy mikor ad lehetőséget arra, hogy előlépjünk a hitünkkel, arról vallást tehessünk úgy, hogy az emberek ne csak legyintsenek, meg azt mondják, már megint erről beszél, de és utána gondolnak a mi életünkre, hogy mennyi mindent el tudnának sorolni, hanem egyszerűen legyünk hitelesek. És aztán az emberek majd felfigyelnek. Ha ezt Isten megadná, csodálatos változás lenne a világban. Ezért fogjuk tovább tanulmányozni Dániel könyvét is, hogy lássuk, mit végzett el rajta keresztül Isten, és mit tanulhatunk ebből ma is. És a helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük a Te kegyelmedet, és hálát adunk Neked azért, hogy ennyire élő és aktuális számunkra Te igéd, hogyha vesszük a fáradtságot, hogy olvassuk, tanulmányozzuk azt, és gondolkozzunk rajta. Köszönjük, hogy a mai világunkban is tudsz útmutatást adni, és köszönjük, hogy láthatjuk elsősorban azt, hogy ugyanúgy, mint Dániel idejében, minden ma is a Te kezedben van, minden esemény Te uralsz és Te kontrollálsz, és kérünk Téged azért, hogy ebben hadd erősödjünk meg. Ugyanakkor hadd maradjunk hűségesek, mint Dániel a veled való kapcsolatban, és köszönjük, hogyha rád bízhatjuk, hogy mikor léphetünk ki, az emberek elé, úgy, hogy ne csak üres frázisokat tudjunk mondani, hanem tényleg felfigyeljenek ránk, és ne is ránk, hanem az élő Istenre, rád, aki megadod nekünk ezt a kegyelmet. Dicsérünk téged, Úr Jézus, és kérünk téged azért, hogy hadd gondolkozzunk el, van-e élő kapcsolatunk. Köszönjük, hogy ma is keresel minket, ma is beléphetünk ebbe a kapcsolatba, akár titkon veled, sőt leginkább így. Nem az emberek előtt, nem azért, hogy dicsérjenek, hanem azért, mert szeretnénk tőled venni azt a jutalmat, amit te akarsz ezért adni, hogy hatással lehessünk a környezetünkre. Jézus nevében adj így hűséget nekünk, mint Dánielnek, adj kitartást, adj kegyelmet, és adj áldást. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.